98,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Meg kell állítani Európát a háborúba vezető úton. Erről beszélt Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett videóban. Ez egészen elképesztő, meg kell állítani Európát. A francia vezérkari főnök arról beszélt, hogy fel kell készülnie Európának arra, hogy fiainkat a háborúba elveszítjük. Ez nem riogatás, ez valóság. A francia vezérkar főnöke arról beszélt, hogy a gyerekeink feláldozására fel kell készülni, mondta a magyar miniszter. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt az európai őrültséget megállítsuk. Most még van idő, most még van lehetőség, tette hozzá. Ezért fontos az aláírásgyűjtés is. De ezért nagyon fontos az is, hogy mire szavazunk 2026-ban. Hogyha itt olyan kormány lesz, amely amatőrök gyülekezete, akkor nekünk is ezen az úton kell menni, és a mi fiainknak elvesztésére is fel kell készülnünk. Ez elfogadhatatlan, mondta Szalai Bobrovnicki Kristóf. Minden idők legnagyobb ukrán korrupciós botrányában új szereplő bukkant fel. Alibaba álnéven vált ismerté, azaz Andrij Jermak, aki Zelenszkij egyik közeli embere, írta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán. Szentkirályi Alexandra kiemelte, az Ukrajnának adott európai támogatások a háborús maffiához vándorolnak és aranyvécé alakot öltenek. Hozzátette, Ursula von der Leyen újabb 71 milliárd eurót követel tőlünk Ukrajnának. Ha te sem szeretnéd, hogy a magyarok pénzét Kijevben húzzák le az aranybudin, töltsd ki a nemzeti konzultációt, és mondj nemet a háborúra. Fogalmazott a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Szentkirályi Alexandra a bejegyzésében megosztott videóban arról is beszélt. Ezt a 71 milliárd eurót költhetnék az európai gazdasági válság kezelésére, vagy éppen a magyar emberekre is. A családokra úgy tekintünk, mint a nemzet alapjára, jelentette ki Budapesten a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Koncz Zsófia hangsúlyozta, annyi családokat célzó kedvezményt, támogatást indítottak ebben az évben, mint még soha. A politikus a második családfórumon elmondott köszöntőjében emlékeztetett. 2010 után két fő irányt vett a kormányzat. A munkahelyek létrehozása és a családok megerősítése. Mindkettő a stabilitás, a biztonság alapja, mutatott rá. Hozzátette, ennek megfelelően ma már mintegy 30 féle családtámogatás elérhető, miközben a kormány stratégiai partnerséget épített ki a családszervezetekkel. A partnerség egyik eredménye, hogy a kormány nemrég úgy döntött. A CSOK Plusz esetében nem csak átmeneti lehetőség lesz, hogy a 41 éven felüli várandós nők is jelentkezhessenek a programba. A legkisebb településekre is odafigyel a kormány. Így épült Kemencén a mini bölcsőde, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Pest vármegyei településen. Rétvári Bence a mini bölcsőde átadó ünnepségén arról beszélt, hogy bárki bárhol él ebben az országban, a legkisebb településen, akár a határ mentén, ott is ugyanolyan figyelem hárul minden gyereket nevelő családra. Hozzátette, ha szüksége van a szülőknek a gyermekvállalás után arra, hogy a gyereküket elvigyék bölcsődébe, akkor azt itt, Kemencén is meg tudják tenni. Az államtitkár beszélt arról, hogy a bölcsődével 8 család előtt nyílik meg az út, hogy a gyermekvállalás mellett a szülők munkát tudjanak vállalni. Így a bölcsőde összességében biztonságosabbá, komfortosabbá teszi az életet minden családos számára, aki itt született és szeretné, ha a gyermekei is itt nőnének fel. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult idő várható, néhol átmeneti vékonyodás előfordulhat. A csapadékzóna reggel délelőtt észak felé távozik, majd a déli óráktól dél-dél felől újabb érkezik. Ekkortól már nagyrészt tapadó hó, havas eső várható, de a keleti megyékben még eső is lehet. Nagyobb területen alakulhat ki pár centiméteres hóréteg. Az északi középhegységben lehet a legvastagabb a hótakaró. Az északi a szelet több felé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben -1 és +5 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Adásunkban bemutatjuk a Fáji András görögkatolikus technikumot és szakgimnáziumot. A miskolci Fáji András görögkatolikus technikum és szakgimnázium nyílt napot szervez november 25-én a 8. osztályos tanulóknak, ahol az érdeklődők betekintést kaphatnak az iskola életébe. A Fájiban gazdálkodásmenedzsment, közlekedésszállítmányozás, informatika távközlés, valamint turisztika vendéglátás szakirányt választhatnak a diákok. Az intézményben felkészült támogató tanárok, inspiráló közösség, modern tanulási környezet várja a fiatalokat. A részletekről Kondás Miklós, a Fáji András görögkatolikus technikum és szakgimnázium igazgatója nyilatkozott rádiunknak. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője, Grunda János nevében is a műsorvezető, Sinkovics Andrea.
Szeretettel köszöntöm Kondás Miklóst, a miskolci Fáji András görögkatolikus technikum és szakgimnázium igazgatóját. Nyílt napra kerül sor hamarosan. Arra kérem, hogy foglalja össze, hogy miért is érdemes ellátogatni, és egyáltalán az intézményüket miért érdemes választani a nyolcadikos gyermekeknek.
Dicsőség Jézus Krisztusnak, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, érdeklődőket. November 25-én lesz iskolánkban nyílt nap. Ez azt jelenti, hogy külső érdeklődők, elsősorban nyolcadikosok, szüleik, esetleg tanáraik jelentkezését, megjelenését várjuk. Itt helyben megtekinteni, hogy mit is tudunk nekik nyújtani. Milyen képzésekre tudnak jelentkezni, illetve hogy néz ki ennek az iskolának az élete, hogy néz ki egy egyházi fenntartású szakképzést folytató intézménynek a működése a gyakorlatban. Ez azt jelenti, hogy a nyílt nap elején egy kis központi tájékoztatót mindenképpen tartunk. Én itt el fogom mondani, hogy milyen képzéseink vannak, logisztika, turizmus, informatika és gazdálkodás, menedzsment képzés, azon belül is két terület, pénzügyi számviteli ügyintéző és vállalkozási ügyviteli munkatárs képzése folyik az iskolában. Ezeknek a részleteivel, jellemzőivel foglalkozunk, ezt fogom bemutatni, illetve taktikai tanácsokat, jó tanácsokat, felvételivel kapcsolatos megfontolni való tudnivalókat szeretnék elmondani, mert minden évben tapasztalom azt, hogy történnek bakik a nyolcadikosok jelentkezése során, ami nekik nem jó, mert nem jól jönnek ki belőle. Akár a nem megjelölt szakokkal, akár a sorrenddel kapcsolatosan nem mindenki ismeri pontosan a felvételi rendszer működését, erre is felhívom a figyelmet, illetve hogy hogyan kell jól taktikázni, hogy mindenki a lehető legjobb helyre kerüljön, és senki ne maradjon iskola nélkül nyolcadik után. Az már nagyon kellemetlen, amikor valaki kimarad a felvételi rendszerből, és nem veszik föl sehova. Tehát ezekkel kapcsolatosan én tartok egy összefoglaló tájékoztatót, majd iskolánk lelki vezetője Fedor Péter atya az iskola egyházi jellegével kapcsolatban mondja el a legszükségesebb tudnivalókat. Ez azt is jelenti, hogy itt az iskolánkban hittanórák vannak, felekezet szerint ki hova tartozik, görögkatolikus, római katolikus, református hittanórákat tudunk biztosítani. Heti 2 órában az életünkben benne van az egyházi jelleg is, tehát hétköznapra eső ünnepeken templomba megyünk, szentmisét hallgatunk, van felkészülési lehetőségünk, felkészülési programjaink karácsony előtt, az advent alatt, húsvét előtt a nagybőjtben, és egyébként évközben is vannak olyan események, amiket mi fontosnak tartunk egyházi szempontból. Vannak az év során az osztályközösségeknek úgynevezett közösségi napjaik, ez lehet, hogy egy hétvégére eső kirándulás, vagy egy esti színházlátogatás, vagy hasonló program. Ezek is olyan töltettel, olyan szándékkal, hogy lelkileg, közösségileg megerősítsük a tanulókat, összekovácsoljuk őket, és élményekben gazdagabbá, szebbé tegyük az itt létüket az itteni 5 év során. Azért hangsúlyozom ezt az 5 évet, mert technikum az iskolánknak a megnevezése. Ez azt jelenti, hogy 9-be bejönnek a gyerekek, és 13-ba kapják meg az érettségi bizonyítványukat és a szakmai bizonyítványukat is egyben. Tehát itt most már a régi elgondoláshoz képest, vagy régi tudáshoz képest az 5 év az folyamatos, tehát nem megszakítható, nincs ilyen, hogy 12-dik után el tud menni.
Mely intézményekből jönnek a gyermekek? Hogy látja az utóbbi éveknek mi a tapasztalata? És ha jól tudom, nem csak miskolci intézményekből küldik ide a gyermekeket.
Így van. Általános iskolák nyolcadikosait várjuk. Régi tapasztalat az, hogy megyei beiskolázású iskolaként, hogy a tanulóinknak több mint a fele, kicsit több mint a fele vidéki, tehát nem csak miskolciakat várjuk, hanem a megyéből bárhonnan. Máshonnan is jöhetnek, csak nem jellemző. A általános iskoláknál fontos, hogy képbe legyenek az iskolával kapcsolatosan. Nyilván vannak állami fenntartású technikumok is, meg gimnáziumok is, de vannak egyháziak is. És ezt nyugodt lélekkel is tényleg őszinte szívvel tudom ajánlani, mert itt igyekszünk azért a tanulóknak olyan plusz lehetőséget biztosítani, ami az állami rendszerben nincs meg, kicsit jobban odafigyelni a lelkükre. Mind a mellett, hogy az állami juttatásokat, az állami lehetőségeket ugyanúgy biztosítjuk. Tehát technikumban lehet, hogy ez kicsit negatívabb, hogy 5 évig tart, viszont az ösztöndíjrendszer itt is nálunk is ugyanúgy megvan. Tehát a tanulók 9-10-ben havi 8000 forintos ösztöndíjat kapnak, 11-től pedig az előző év tanulmányi eredményétől függően sávos rendszerben, tehát egy jeles tanuló havi 59.000 forintos ösztöndíjban részesül. Ezt sokan még ma sem tudják, pedig a rendszer 2020-tól már így működik. Tehát ez egy motiváló erejű dolog. Én látom a tanulókon, hogy nagyon odafigyelnek az átlagra már 10. fölött. Ha alatta vannak 1-2 tizeddel, akkor szomorúak, mert éves szinten azért ez több százezer forintos mínuszt jelent. Ha pedig sikerül megugrani a lépést, akkor annál boldogabbak, mert jelentős anyagi segítséget jelent ez.
A technikumról még azt érdemes elmondani, hogy sokan azt gondolják, hogy egy kicsit, hogyha valaki a technikumot is elvégzi, akkor beskatójázza, de pont ellenkezőleg akár egyetemre is mehet egy technikumot végzett diák.
Természetesen, tehát érettségije lesz, teljes értékű érettségije lesz, azzal együtt, hogy neki az érettségének részét képezi a szakmai végzettség, a szakmai vizsga, az ötödik választható érettségi tárgy gimnáziumban, az tetszőleges, nálunk az ötödik tárgy a szakmai vizsga, ráadásul, hogyha tovább tanul, akkor ez emelt szintű érettségének is beszámítható, illetve szeretném elmondani, hogy iskolánkban most már két új úgynevezett okleveles technikus képzési lehetőség is elindul. Az egyik a turisztika területen, a másik a logisztika területén. Ez azt jelenti, hogyha a tanuló ebbe az okleveles technikus képzésbe bejut, akkor szakmájában tovább tanulva egyetemen, a Tokaj-hegyalja Egyetemen a turisztikai ágazatnál, illetve a Miskolci Egyetemen a logisztikai ágazatnál kreditpontokat tud beszámítatni a középiskolás végzettsége alapján. Ez összességében egyetemtől függ a megállapodásunk szerint, legalább 30 kreditpontot be tud számítani az itteni tanulmányai alapján, a szakmai ismereteinek elismeréseként egyetemi továbbtanulás esetén.
És most nézzük végig a különböző szakokat, kezdjük talán a turizmussal, ami úgymond a húzó ágazata, ide jelentkeznek a legtöbben, kérem mutassa be ezeket a szakokat.
Turisztikai technikus képzésről beszélünk, turizmus vendéglátás ágazata alapja ennek a történetnek, de ez egy érettségével járó technikusi végzettséget adó képzés. 9-10-ben a vendéglátás része dominál a gyakorlaton, ők ott megtanulnak sütni, főzni alapismereti szinten, tálalni is, felszolgálni is, tehát vendéglátás alapú a dolog, de utána olyan ismereteket kapnak, ami egy szállodai tevékenységben, egy éttermi tevékenységben, egy utazásszervezési irányban segíti majd a későbbi elhelyezkedési lehetőségeiket, illetve ismereteiket. Tehát mindenképpen egy középfokú végzettséget biztosító képzés. Nagyon érdeklődnek ez iránt a képzés után, azt lehet mondani az utóbbi évek tapasztalatai alapján, hogy ez a leginkább keresett. Mivel túljelentkezés van, én mindenképpen kérem a jelentkezőket, hogy ha tetszik nekik ez az iskola, és szeretnének ide bekerülni, akkor ne csak ezt jelöljék meg, mert itt azért nehezebb a bejutás, és én úgy gondolom, hogy a többi ágazat is nagyon jó lehetőségeket kínál. Az informatika egy nagyon keresett terület, nagyon perspektívikus, amit itt tanítunk nekik, ez a hálózatfejlesztő, üzemeltető irány, ez kifejezetten jól hasznosítható a későbbiek során, és a mesterséges intelligencia ezt nem fogja tudni helyettesíteni belátható időn belül. Tehát ez a terület is nagyon perspektívikus, a logisztika önmagában véve is jól működik, és mindenhol jelen van, tudjuk, és hát az iskolánk eredeti közgazdasági jellegéhez talán legközelebb álló, bár mindegyik terület valahol kötődik ehhez a közgazdasági alaphoz, de a pénzügyi számviteli ügyintéző, valamint a vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzés is klasszikusan keresett és jól hasznosítható terület. Tehát mindenkinek minden képzésünket bátran tudom ajánlani, nyilván érdeklődési terület függő, hogy kinek melyik passzol leginkább a terveihez, de ha lehet, akkor ne csak egyet jelöljenek meg, hanem többet is, és akkor biztosabb a bejutás ebbe az iskolába.
Mit érdemes tudnunk az intézmény tanári gárdájáról?
Kollégáink szakmailag jól képzettek, mindenki rendelkezik a szakterületéhez szükséges diplomával, folyamatosan képzik magukat, elkötelezettek, tehát mindenképpen azt tudom mondani, hogy a helyzet magaslatán vannak, várják szeretettel a tanulókat, és igyekeznek mindent megtenni azért, hogy segítsék az ő haladásukat. Ennek minden emberi és fizikai háttere adott, tehát úgy gondolom, hogy humán erőforrás tekintetében, hogy ezt a modern szót használjuk, rendben van a képzés háttere, de azért tegyük hozzá, hogy egy elkötelezett pedagógus gárdával állunk a gyerekek rendelkezésére.
Mik a továbbtanulási tendenciák, hova mennek tovább a fájból a diákok?
Alapvetően bármelyik irányba mehetnek, nyilván itt a természettudományos alapoknak megvan a szakma szerinti irányultsága, tehát a technikumban nem minden természettudományos tárgyat tanulnak végig, szakterület függő, hogy melyik ágazat melyik irányban képződik, tehát ez kicsit korlátozza a lehetőségeket, tehát nem jellemző, hogy orvosi pályára mennének a gyerekeink, viszont annál jellemzőbb, hogy a szakterületüket viszik tovább, és azért is célszerű, mert sok visszajelzésünk van évek óta azzal kapcsolatosan, hogy amit itt középiskolában, technikumban meg tudnak tanulni, azaz egyetemi szakmai tanulmányaik során nagyon jól hasznosítható. Tehát előnyük van az egyetemeken. Ezt már régóta tudjuk, hogy így van, de mindig újra és újra visszajön a megerősítés, hogy bizony neki ezen a szakterületen, közgazdasági területen máshol előnye van. Akár még kedvezményeket is kap, de mindenképpen számára egyszerű dolgokat jelent egy feladat, miközben egy gimnáziumi végzettségűnek, aki ilyet még sosem hallott, annak nehéz.
És főleg úgy is mondhatjuk, hogy előnye van, hogy a Miskolci Egyetemről is jönnek ide tanárok tanítani.
Igen, tehát a speciális ismeretek oktatásához van néhány terület, ahol szükséges külső segítséget igénybe vennünk, mert annyira aktuális, annyira tényleg évről évre változó is, és adótörvényekkel kapcsolatosan például évről évre változó feltételeket kell napra készen tanítani. Ilyenkor van rá lehetőség, hogy akár logisztikai területen, akár gazdasági területen, szükség esetén turisztika területen igénybe vegyük a külső óraadók segítségét. Ilyen esetben előszeretettel választjuk a Miskolci Egyetem tanárait.
Hogyha hátrányos helyzetű család hallgatná ezt a beszélgetést, akkor el kell mondanunk, hogy ez a ösztöndíj programjuk is segít abban, hogy a gyerekek meg tudjanak állni a lábukon.
Igen, ez nem csak a mi iskolánk sajátja, ez a technikum sajátossága. 2020-tól létezik ez az ösztöndíj rendszer. Azért érdemes hangsúlyozni, mert én azt tapasztaltam, mind a mai napig nem tájékozottak kellően sem a tanulók, sem a szüleik, akik eddig mondjuk nem voltak érintettek középfokú iskolai beiskolázásban ezzel kapcsolatosan, tehát még ma is sokan meglepődnek azon, hogy az előbb elmondottak alapján 9-ben, 10-ben 8000 forint, utána pedig tanulmányi eredménytől függően akár 59000 forintos havi ösztöndíj juttatásban részesülnek a gyerekek. Hát nyilván van egy-két alapfeltétele, tehát iskolába kell járni, ha 6 óránál több az igazolatlan, akkor ezt elveszti a tanuló, vagy évismétlés esetén nem jár. De hát ez is egy motiváció, ez volt a célja, meggyőződésem, hogy motiváltabbá tegyék a tanulókat, ez érződik is egyébként a technikum iránti bizalom növekedése, meg a tanulmányi eredményre való jobb odafigyelés, mert zsebre megy a történet. Van még egy plusz juttatás a technikumban, év a végén, a szakmai vizsga után egyszeri pályakezdési támogatásban részesülnek a tanulók, ez 13. után nyáron valósul meg. Ez is a szakmai vizsga eredményétől függ. Itt 100 000 és 300 000 forint közötti egyszeri összegről beszélünk.
Az intézmény infrastruktúrájával, felszereltségével mennyire elégedett?
2011 óta vagyunk egyházi fenntartásban, két nagy infrastruktúra fejlesztési beruházáson vagyunk túl. Sikerült az iskola intézményét elég rendesen felújítani. Ez azt jelenti, hogy teljes külső hőszigetelés, nyílászárócsere, minden vizes blokkot sikerült újjávarázsolni. Konyhánk, étkezőnk teljes felújításra került. Itt szeretném elmondani, hogy iskolánkban saját konyha működik, és nagyon jól főznek, és mi nagyon szeretjük, hogy itt vannak, és itt tudunk ebédelni. Azt lehet mondani, hogy saját főztünket esszük, és csak bátorítani tudom a tanulókat arra, hogy ezt vegyék igénybe. Én panaszt erre nem hallottam. Összehasonlításban azt tudom mondani, hogy kellemesen csalódnak azok, akik a fái menzát kipróbálják, és sokan megmaradnak ennél a lehetőségnél, különösen tanulók esetében, ahol pillanatnyilag 600 forint egy tanulói teljes áru ebéd, hát a büfében nem lehet ennyiért egy komolyabb szendvicset kapni, és azért ez mégis meleg étel két fogással, tehát csak javasolni tudom. Ezentúl az iskola udvarában is fejlesztések történtek, rekordtános futópálya, kosárlabdapálya, kondicionáló park, tornaterem teljesen felújítva. Én úgy gondolom, hogy sok iskola van ennél nehezebb helyzetben. Szakmai szempontból nézve az ellátottságunk is lehetőségeinkhez képest úgy gondolom megfelelő. Hát igyekszünk rendszeresen megújítani a számítógép parkunkat, nyilván egyszerre hirtelen mindent nem lehet, de azért folyamatos a elavult gépek cseréje. Én úgy gondolom, hogy ez korszerű állapotot eredményez, és a mi szükségleteinkhez tökéletesen megfelel. Nyilván vágyaink vannak, szeretnénk még sok mindent elérni, de ezt fenntartónkkal közösen tervezve módszeresen igyekszünk végrehajtani. Szép kápolnánk van az iskolában, ezt mindenképpen szeretném megemlíteni, és lehetőségeinkhez képest maximális felszereltséggel várjuk a új kilencedikeseinket is.
Mennyire jelent előnyt, hogyha egyházi intézményből jelentkezik ide valaki?
Egyházi intézményből jelentkező tanulóinknak egyszerűbb a beilleszkedés, hiszen ők ismert feltételrendszerből jönnek, nálunk is hasonló a működés, tehát az, hogy számukra a hittanóra nem jelent újdonságot az órarendben, az, hogy vannak iskolai szentliturgia látogatások, az, hogy iskolában jelen van folyamatosan lelkész, pap, meg lehet szólítani. Péter atya tényleg nyitott ajtók mellett létezik itt a egyik irodában, tehát bárki megkeresheti, beszélgethet vele, nem csak hittanórán találkoznak, hanem a nap bármely szakában össze lehet vele futni, hogy itt az iskolán belül a kápolna mindig nyitva van, és be lehet menni, és kicsit el lehet vonulni a világ zajától is, a lelkünkre figyelni. Ezek mind olyan tényezők, amik azok számára, akik egyházi iskolából jönnek, természetesebbek, de én úgy gondolom, hogy akik nem egyházi iskolából jönnek, és ezt el tudják fogadni, ez számukra jobb, szebb lehetőséget jelent, azoknak egyértelműen pozitív.
Azt hiszem, hogy egy intézménynek a színvonalát az is jól mutatja, hogy milyen versenyeken tud elindulni, és a fái ilyen téren nagyon az élen jár, a diákok megmérettetik magukat, és jó helyezéseket is érnek el, plusz még egy nagy pozitívum, hogy külföldi úti lehetőségeik is vannak, most talán nemrégiben pár napja értek vissza a diákok Görögországból.
Igen, több tényezőt is érint ez a kérdés. Kezdjük a versenyeknél. Technikumok világában elsősorban szakmai versenyek azok, ahol mi ki tudunk emelkedni, tehát a gimnáziumok nyilván a közismereti tárgyak versenyeiben előrébb vannak, fakultatív képzéseiket inkább erre fordítják, nálunk viszont ez az idő a szakmai képzésre megy, ezért vannak a mi tanulóink a szakmai versenyeken előnyben, itt kell nekik igazából teljesíteni. Sikerült az elmúlt években szakmasztár versenyen első helyezést érni, vagy turizmus vendéglátás versenyen, és gasztrokupán első helyezést, második helyezést, külön díjat elérni. Ezek mind nagyon szép eredmények, motiválják a gyerekeket, itt iskolán belül is kiszoktuk ezeket a lehetőségeket emelni. Természetesen a sportban is igyekeznek menni a tanulóink versenyekre, diák olimpiai szervezésben is részt veszünk különböző sportágokban, röplabdában, kézilabdában, kosárlabdában, fociban, atlétikában van lehetőség versenyeken elindulni. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog, hogy a diákok meg tudják méretni magukat. Látom a lelkesedést rajtuk, amikor készülnek, és az örömöt, amikor sikereket érnek el. Ez fontos dolog. Szeretném még emellett kiemelni, hogy iskolánkban működik egy próbanyelvvizsga lehetőség is. Partnerei vagyunk egy vizsgaközpontnak, ahol minimális anyagi befektetéssel ki lehet próbálni, hogy a tanuló adott szinten, adott pillanatban milyen szinten van, érdemes-e neki elmenni egy teljes nyelvvizsgára, annak költségeit felvállalni, vagy pedig még tanulnia kell. Ez is egy jó lehetőség arra, hogy biztassuk őket a nyelvi ismeretek felszedésére. Sok tanulónk szerez középfokú nyelvvizsgát a tanulmányai végére. Ennek két módja van alapvetően. Vagy elmegy egy középfokú nyelvvizsgára, ehhez segítséget nyújt ez a próbanyelvvizsga lehetőség, vagy emelt szintű érettségén megcélozza az ötös eredményt, mert az egyben középfokú nyelvvizsgát is ér. Mind a két megoldás működik az iskolánkban. Hála Istennek nagyon sok tanuló szerez így módon középfokú nyelvvizsgát középiskolai tanulmányainak a végére. És hát a másik lehetőség, amit említettünk, a görögországi tanulmányút. Erasmus Plus pályázat keretén belül iskolánkból 40 tanuló jutott el most az ősz folyamán Görögországba, két hetet töltöttek kint, a szakmai irányultságuknak megfelelő szakmai programokat kaptak, és emellett szervezett keretek között kulturális görögországi speciális programokba is részt vehettek. Meteorákat látogatták meg Olympus hegységbe, kirándulhattak, hajókiránduláson vehettek részt, Thessalonikit bejárhatták. Mind a mellett, hogy teljes ellátásban, szállás, étkezés, utazást, mindent beleértve, teljesen jó körülmények között tölthették hétköznapjaikat, két hétig tengerparti környezetben, tehát ez egy nagyon pozitív dolog. A nyelv ismeretet itt is tudták gyakorolni, angolul tudtak szakmai programokon részt venni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez olyan lehetőség középiskolás tanuló számára, ami feltétlenül megragadandó.
Reméljük, hogy nagyon sok fiatal el fog jutni a nyílt napra, viszont aki, ha nem tudna eljönni, akkor gondolom még más lehetőség is van, hogy tájékozódjon az intézményről.
Természetesen, tehát az iskola honlapján, Facebook oldalán, TikTok felületén is lehet iskoláról információkat szerezni. Kérdés esetén, megkeresés esetén ezekre is tudunk válaszolni, fel tudjuk hívni a figyelmét a különböző lehetőségekre. Mindenképpen szeretném, hogyha valakit érdekel az iskola, akkor kerüljön velünk valamilyen módon kapcsolatba. Keresse nyugodtan, vagy keresse fel az elektronikus felületeinket, tájékozódjon, és várjuk szeretettel a Fáy András Görög Katolikus Technikumba.
Kondás Miklósnak, a Miskolci Fáy András Görögkatolikus Technikumi Szakgimnázium igazgatójának nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és Isten áldását kérem a további hivatásukra.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Kapcsolat című műsorunk, melyben bemutattuk a Fáy András Görög Katolikus Technikumot és Szakgimnáziumot. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pinteki adásunk tartalmából. Leó pápa beszéde az olasz püspökökhöz Assisiben. Legyetek a béke profétái széttöredezett világunkban. 14. Leó pápa. Minden szélsőségesség ellenszere az, ha egymás testvéreinek érezzük magunkat. Leó pápa az olasz püspökökhöz. Legyetek a béke profétái széttöredezett világunkban. Először is arra kaptunk hivatást, hogy Jézusra tekintsünk, és minden eddiginél jobban Krisztust helyezzük a középpontba. 14. Leó pápa ezt hangsúlyozta beszédében, amelyet az olasz püspökökhöz intézett az olasz püspöki konferencia 81. közgyűlésének zárásaként, november 20-án csütörtökön a Santa Maria degli Angeli, az Angyalos Szűz Mária bazilikában. A négy napos november 17-e és 20-a között tartott találkozóra Olaszország minden részéről érkeztek püspökök, hogy a lelkipásztori prioritásokról, a gyermekvédelemről és a katolikus nevelésről elmélkedjenek. Megbeszéléseik során a nemrégiben befejeződött olaszországi szinodális út tapasztalataira támaszkodtak, melynek eredményeként a 2026 májusi közgyűlésen véglegesítik a lelkipásztori irányelveket.
Sono contento di questa mia prima sosta, seppur brevissima, ad Assisi, luogo altamente significativo per il messaggio di fede, fraternità e pace che trasmette, di cui il mondo ha urgente bisogno.
Az olasz püspökökhöz intézett beszédében 14. Leó pápa örömét fejezte ki, hogy Assisiben lehet, még ha nagyon rövid ideig is, mert nagyon jelentős hely a hit, a testvériség és a béke üzenete számára, amelyet közvetít, és amelyre a világnak sürgősen szüksége van. A pápa emlékeztetett Assisi Szent Ferenc bátor és kitartó hitére, és azért imádkozott, hogy példája hasonlóképpen erőt adjon az olasz püspököknek, hogy hiteles hit által inspirált döntéseket hozzanak. Leó pápa elsődleges ajánlása a püspökök számára az volt, hogy kövessék Krisztust, és hagyják magukat általa vezetni. Jézusra tekinteni az első dolog, amire mi is hivatottak vagyunk, hangsúlyozta. Az oka annak, hogy itt vagyunk, valójában a belévetett hit, akit keresztre feszítettek és feltámadt. A pápa megismételte júniusban hozzájuk intézett szavait. A mai időkben minden eddiginél nagyobb szükségünk van arra, hogy Jézus Krisztust helyezzük a középpontba, és az Evangelii Gaudium által kijelölt úton segítsük az embereket abban, hogy személyes kapcsolatot éljenek meg vele, hogy felfedezzék az evangélium örömét. A nagy széttöredezettség idején, hangsúlyozta a Szentatya, vissza kell térnünk hitünk alapjaihoz, a kerügmához. Ez mindenek előtt ránk vonatkozik. Újra kell kezdeni a hit cselekedetével, amely segít, hogy felismerjük Krisztusban a megváltót, és amely a mindennapi élet minden területén kifejezésre jut. Tekintetünket Jézus arcára szegezni képessé tesz arra, hogy testvéreink arcára tekintsünk. Az ő szeretete az, ami feléjük irányít minket, és a belévetett hit a mi békénk, jegyezte meg Leó pápa. Arra kér minket, hogy ajánljuk fel az ő békéjének ajándékát. A pápa megállapította, hogy egy olyan korban élünk, amelyet törések jellemeznek nemzeti és nemzetközi kontextusban. Gyakran terjednek az ellenségeskedésre és az erőszakra hangolt üzenetek és beszédek. A hatékonyságért folytatott verseny maga mögött hagyja a legtörékenyebbeket, a technológiai mindenhatóság elnyomja a szabadságot, a magány felemészti a reményt, miközben számos bizonytalansági tényező ismeretlenként nehezedik a jövőnkre, mutatott rá 14. Leó. És mégis az ige és a lélek arra buzdít minket, hogy továbbra is a barátság, a testvériség, a hiteles kapcsolatok kézművesei legyünk közösségeinkben, ahol tartózkodás és félelem nélkül kell meghallgatnunk és harmonizálnunk a feszültségeket, a találkozás kultúráját fejlesztve, és így a világ békéjének proféciájává válva. A pápa emlékeztette az olasz püspököket, hogy amikor a feltámadt megjelenik tanítványainak, első szavai ezek: béke veletek, és hogy ez mindenkire vonatkozik. A Szent Atya emlékeztetett arra, hogy júniusban a püspökökhöz intézett beszédében meghatározott néhány koordinátát ahhoz, hogy egy olyan egyház legyünk, amely megtestesíti az evangéliumot és Isten országának jele. Nevezetesen hirdeti az üdvösség üzenetét, építi a békét, előmozdítja az emberi méltóságot, a párbeszéd kultúráját és a keresztény antropológiai szemléletet. A pápa ezért hangsúlyozni kívánta, hogy ezek a követelmények megfelelnek azoknak a perspektíváknak, amelyek az olaszországi egyház szinodális útján felmerültek. Nektek, püspököknek kell kijelölni a lelkipásztori irányvonalakat az elkövetkező évekre. Ezért néhány javaslatot kívánt adni, hogy segítsen egy valóban szinodális lelkület növekedésében és megérésében az olaszországi egyházban. Először is ne felejtsük el, hogy a szinodalitás a keresztények Krisztussal és Isten országa felé tartó közös útját jelenti, egységben az egész emberiséggel, erősítette meg Leó pápa. Az Úrtól kapjuk a szeretet közösség kegyelmét, amely élteti és formát ad emberi és egyházi kapcsolatainknak. A hatékony szeretet közösség kihívásával kapcsolatban azt kívánom, hogy mindenki kötelezze el magát, hogy egy kollegiális egyház arca formálódhasson, amely közös lépéseket és döntéseket hoz. Ami számít, az az, hogy ebben a szinodális stílusban megtanuljunk együttműködni, és hogy a részegyházakban mindannyian elkötelezzük magunkat olyan keresztény közösségek építése mellett, amelyek nyitottak, vendégszeretőek és befogadóak, és amelyekben a kapcsolatok kölcsönös felelősségvállalássá válnak az evangélium hirdetése érdekében, jelentette ki a Szent Atya. A pápa beszélt a hatékony lelkipásztori gondozás szükségességéről, megjegyezve, hogy együtt járni, mindenkivel járni, azt jelenti, hogy olyan egyház legyünk, amely az emberek között él, örömmel fogadja kérdéseiket, enyhíti szenvedéseiket, osztozik reményeikben, jelentette ki a pápa. Továbbra is maradjatok közel a családokhoz, a fiatalokhoz, az idősekhez, a magányban élőkhöz. Továbbra is kötelezzétek el magatokat a szegények gondozásában. Arra is felszólította a püspököket, hogy maradjanak közel a legkisebbekhez és a legsebezhetőbbekhez, hogy kialakulhasson a bántalmazás minden formájának megelőzésére irányuló kultúra is. Az áldozatok befogadása és meghallgatása egy olyan egyház hiteles vonása, amely a közösségi megtérésben tudja felismerni a sebeket, és elkötelezi magát azok enyhítése mellett, mondta a pápa, miközben megköszönte eddigi erőfeszítéseiket. Arra buzdította az olasz püspököket, hogy folytassák elkötelezettségüket a kiskorúak és a sebezhető felnőttek védelme iránt.
Possa l'esempio di San Francesco dare anche a noi la forza per compiere scelte ispirate da una fede autentica e per essere come chiesa segno e testimonianza del regno di Dio nel mondo.
A Szent Atya beszéde végén arra kérte a püspököket, hogy Assisi Szent Ferenchez hasonlóan hittel és Krisztus által megerősítve haladjanak előre.
XIV. Leó pápa. Minden szélsőségesség ellenszere az, ha egymás testvéreinek érezzük magunkat. November 20-án jelent meg a Vatikáni Könyvkiadó gondozásában a pápa új könyve, az Evangélium ereje, a keresztény hit 10 szóban címmel. A kötetet Lorenzo Fazzini szerkesztette, összegyűjtve 14. Leó pápa megszólalásait és beszédeit, melyhez maga a Szent Atya írt előszót. Most ezt ismertetjük. 10 szó. Nem sok 10 szó, de lehet egy téma kezdete, mely a keresztény élet gazdagságáról szól. Ezért kiindulásként szeretnék ebből a 10 szóból 3-at kiválasztani, mint egy képzeletbeli párbeszéd kezdetét azokkal, akik ezeket az oldalakat olvassák. Krisztus, szeretet közösség, béke, kezdi előszavát 14. Leó pápa. Első ránézésre egymástól független, nem egymásból következő kifejezéseknek tűnnek. De nem így van. Olyan kapcsolatba fűzhetők, melyeket szeretnék elmélyíteni önökkel, kedves olvasók, hogy együtt értsük meg újdonságát és jelentőségét. Mindenekelőtt Krisztus központisága. Minden megkeresztelt megkapta a vele való találkozás ajándékát. Elérte őt világossága és kegyelme. A hit éppen ez. Nem egy gigászi erőfeszítés arra, hogy elérjünk egy természet feletti Istent, hanem Jézus befogadása életünkbe. Annak felismerése, hogy Isten arca nem áll távol a szívünktől. Az Úr nem egy varázslény, sem pedig egy megismerhetetlen misztérium. Ő eljött hozzánk Jézusban, abban az emberben, aki Betlehemben született, Jeruzsálemben meghalt, feltámadt, és ma is él. Ma is. A kereszténység titka pedig az, hogy ez az Isten szeretne egyesülni velünk, a közelünkben lenni, a barátunk lenni, és így mi, ő leszünk. Szent Ágoston írja János evangéliumáról szóló művében. Értitek, testvérek? Tisztában vagytok a kegyelemmel, amit Isten kiárasztott ránk? Csodálkozzatok, örvendjetek, Krisztussá váltunk. Ha Krisztus a fej, és mi a tagok, az egész ember ő, és mi vagyunk. A keresztény hit részvétel az isteni életben Jézus emberségének megtapasztalásán keresztül. Benne Isten már nem egy fogalom vagy egy rejtély többé, hanem egy hozzánk közel álló személy. Ágoston mindezt a megtérésben tapasztalta meg, kézzel tapintva a Krisztussal való barátság erejét, ami gyökeresen megváltoztatta életét. És hol voltam én, mikor kerestelek téged? Előttem álltál. Én meg még magamból is kifordultam, magamat sem leltem, annál kevésbé téged, írja a vallomásokban. Krisztus ezen túlmenően a szeretet közösség alapelve, írja előszavában Leó pápa. Egész létezését az határozta meg, hogy híd akart lenni. Híd az emberiség és az Atya között. Híd a személyekkel, akikkel találkozott. Híd közte és azok között, akik a peremre szorultak. Az egyház Krisztusnak ez a szeretet közössége, ami folytatódik a történelemben. És ez egy olyan közösség, amely az egységben megéli a különbözőséget. Ágoston egy képhez folyamodik, egy kert képén keresztül mutatja be a hívő közösség szépségét, mely saját különbözőségeiből olyan sokszínűséget kovácsol, ami az egységre törekszik, és nem esik a káosz rendetlenségébe. Testvérek, az Úr kertjében nem csak a vértanúk rózsája nyílik, hanem ott van a szüzek lilioma és a házastársak borostyán koszorúja, és ott van az özvegyek violája is. Ezért, szeretteim, senki emberfia kétségben essék élethivatása miatt, hiszen mindenkiért szenvedett Krisztus. Valóban őróla írták meg. Azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére, idézi Szent Ágostont Leó pápa. Ez a sokszínűség közösségé válik az egyetlen Krisztusban. Jézus egyesít minket, túl személyiségünkön, kulturális vagy földrajzi eredetünkön, nyelvünkön és történetünkön. Az egység, amelyet barátai között teremt, titokzatos módon termékeny és mindenkihez szól. Az egyház mindazokból áll, akik összhangban vannak testvéreikkel, és szeretik fele barátjukat. Ennek az összhangnak, ennek a testvériségnek, ennek a közelségnek lehetnek, és kell, hogy legyenek tanúja a keresztények a mai világban, melyben annyi háború dúl. Ez nem csak a saját erőnkön múlik, hanem fentről jövő adomány, annak az Istennek az ajándéka, aki lelkével megígérte, hogy mindig mellettünk fog állni és élni. Amennyire szereti valaki az egyházat, annyira övé a Szentlélek, ahogy Szent Ágoston írta. Az egyház, mint különböző népek otthona, annak a jele lehet, hogy nem kell örökös konfliktusra ítélve élnünk, és megtestesítheti egy kiengesztelődött, megbékélt, egyetértő emberiség álmát. Ez egy olyan álom, amelynek van alapja. Jézus, aki az övéi egységéért imádkozik atyához. És ha Jézus imádkozott az atyához, mi annál inkább kell, hogy imádkozzunk azért, hogy megadja nekünk a megbékélt világ ajándékát. Végül pedig Krisztustól és a közösségtől a békéhez jutunk, ami nem hatalmaskodás, sem erőszak eredménye, nem lehet sem a gyűlölettel, sem a bosszúval rokonítani, folytatta előszavát Leó pápa. Krisztus az, aki kínszenvedése sebeit viselve találkozik övéivel, és azt mondja, békesség nektek! A szentek arról tanúskodtak, hogy a szeretet legyőzi a háborút, és hogy csak a jóság fegyverzi le az alattomosságot, és csak az erőszakmentesség tudja megsemmisíteni az elnyomást. Szembe kell néznünk világunkkal. Nem tűrhetjük tovább a strukturális igazságtalanságokat, melyek miatt, akinek több van, az egyre többet birtokol, és fordítva, akinek kevesebb van, az egyre inkább elszegényedik. A gyűlölet és az erőszak félő, hogy mint egy megdőlt szint túlcsordul egészen addig, hogy a nyomor elterjed a népek között. Éppen a közösség vágya, egymás iránti testvéri érzéseink adják az ellenszerét mindenfajta szélsőségességnek. Christian de Sergé atya, Tibrin perjele, akit 18 másik vértanú szerzetessel együtt avattak boldoggá Algériában, miután szemtől szembe átélte a terroristákkal való találkozást, megkapta Krisztustól a vele és Isten minden gyermekével való szeretett közösségben az ajándékot, hogy olyan szavakat írjon, melyek még ma is beszélnek, mert Istentől jönnek. Amikor azt kérdezte magától, milyen imádsággal fordulhatna az Úrhoz egy ilyen nehéz próbatétel után, arról beszélve, aki erőszakkal lerohanta a kolostort, ezt írta. Jogom van azt kérni, fegyverezd le, ha nem kérem előbb, fegyverezd le engem, és fegyverezd le minket, mint közösséget. Ez az én mindennapi imám. És éppen azon az észak-afrikai földön, mint egy 1600 évvel korábban Szent Ágoston kiemelte. Jól élünk, és jó idők lesznek. Mi vagyunk az idők. A mikorunkat mi határozhatjuk meg a tanúságtétellel, a Szentlélekhez szóló imával, hogy maguk körül békét teremtő emberekké tegyen minket, befogadva Krisztus kegyelmét, és elhintve a világban szeretete és irgalmassága illatát. Mi vagyunk az idők. Ne csüggedjünk az erőszak láttán. Kérjük az Atyaistentől minden nap a Szentlélek erejét, hogy a történelem sötétségében felragyogtassuk a béke élő lángját, zárja előszavát Leó pápa. Az Evangélium ereje, a Keresztény hit 10 szóban című antológia csütörtökön jelent meg olasz nyelven Lorenzo Fazzini, a Vatikáni Könyvkiadó vezetőjének gondozásában. A kötetben 14. Leó pápa beszédeit 10 kulcs szó köré csoportosította, melyek a kereszténységgel függnek össze a következő sorrendben. Krisztus, szív, egyház, misszió, szeretetközösség, béke, szegények, törékenység, igazságosság, remény.
Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Benei Zsuzsa. November. 3. De a köd, mely az úton hömpölyög, hogy alakíthatná át láthatatlan fehérré földünket, ha az anyagban nem kavarogna egy sűrűbb, örök köd a részecskék rései között, s nem lüktetne, mint fény a csillagokban, a látható és ami az alatt van, a sötétség, mely fénybe öltözött. Csak mi vagyunk a láthatóba zárva. Az álombeli fű dércsillogása a lét vagy nem lét bársonyán ragyog. Borlangok mélyén élünk. Tehetetlen. Mégis. Mi felénk szállanak a ködben a hatalmas, hallgatag angyalok.
Benei Zsuzsa November című költeményének 3. részét Sárosi Kinga színművész mondta el. Benei Zsuzsa magyar költő, író, esszéista, irodalomtörténész, tüdőgyógyász szakorvos, egyetemi tanár Budapesten született 1930-ban. Első verses kötete a Tűzföld 1972-ben jelent meg, Vörös Sándor bevezetőjével. Írt verselemzés gyerekeknek nyitva van az Aranykapu címmel. Első esszékötete Ikertanulmányok címmel látott napvilágot, későbbi tanulmányai sokat segítettek József Attila művészetének mélyebb megértésében. Az 1987-ben megjelent Napló, Előtte és utána című regénye a biztos halál tudatában átélt élet-lélektanát kutatja. 1993-tól az irodalomtudományok kandidátusa, a Miskolci Egyetem docense, egyetemi tanára. Szerteágazó irodalmi munkássága mellett 70 éves koráig tüdőgyógyász szakorvosként dolgozott, valamint egyetemi tanárként bölcseletet és költészetet tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán Pécsett és Miskolcon. Lirájának központi témája a fájdalom, foglalkoztatta a tükröződés, a lét és nem lét, a paradoxonok működésmódja, versbeágyazhatósága. 1990-ben József Attila díjjal tüntették ki, 2006-ban hunyt el.
A nap imája.
Minden örömöm, Uram, amelyben nem Te vagy, legyen félelmemre és utasítsam azt el. Csak Téged keresselek. Érted dolgozni, legyen igazi örömöm, és a nélküled kapott megnyugvás legyen terhemre. Add, hogy sokszor emelhessem hozzád a szívemet, és ha vétettem ellened megbánással és új jó feltétellel, ki tudjalak engesztelni.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!